A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen az estén is elkészítetted azt a lehetőséget, hogy találkozásunk lehet az élet urával. Dicsőítünk téged ezért, édesatyánk, mert ahol te veled találkozhat a lélek, a gondolat és a mi gyarló testiségünk, ott urunk mindig újjászületésnek, életnek, növekedésnek kell történnie. Magasztalunk, urunk, azért, hogy ezt gondoltad felőlünk ezen az estén, hogy növekedést szeretnél adni hitbelileg, hogy növekedjen bennünk az a lelkület, amely a tiéd. Úrunk, nagy szükségünk van arra, hogy a te éltető igéd átjárja, átmossa, újjá szűje a mi bensőnket, hiszen te látod, hogy estére mennyire meg tudunk avulni, és mennyire szükségünk van arra a frissességre, arra az újra, arra a szeretetből fakadóra, amit te, mint mennyei atyánk tudsz most velünk közölni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a te igédet, hogy legyen élő és ható, cselekvő közöttünk és bennünk, és könyörgünk azért, édesatyánk, hogy a te igédnek ne lehessen akadálya most itt, közöttünk és a mi lelkeinkben. Engedd meg, hogy áradása lehessen a te szent lelked által, hogy megújult emberekként tudjuk ezt a csodálatos helyet, a belső lelki házat, a te templomodat elhagyni. Jöjj, Urunk, és könyörülj meg rajtunk, vigasztald, akinek lelki sebei fájnak, gyógyítsd, akinek testi-lelki nyomorúságai vannak. Jöjj és bátorítsd meg mindazokat, akik erőtlenek és gyöngék. Jöjj, Urunk, és szűj bennünket újonnan a te jelenléted által. Jézus nevében kérjük mindezeket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 5. részének első 5 verséből, s olvasom még Istenünknek igéjét a mai napra rendelt új szövetségi szakaszból, a Filippiekhez írt levélnek 2. részéből, a 19-től a 24-ig terjedő versekből. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Lélek által. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Kedves szeretett testvérek, csodálatos erő van a páli igékben. Bármelyik levelét is olvassuk az apostolnak, mindig azt éljük át, hogy ő egy kipróbált ember, akit az Úr nagyon sokféle próbatételen, hányattatáson visz keresztül, mint ahogyan el is tervezte felőle, meg kell, hogy tudja, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. De azzal kezdődött ez a csodálatos üzenet még az apostolok cselekedetei könyvének lapjain, hogy választott eszközöm ő. A választott eszköznek pedig ez a sorsa. Megpróbáltatik, megmérettetik időnként, mennyi a növekedés benne, mennyi az öröm, mennyi a békesség, mennyit növekedett hitben, és vajon mennyi élő reménység van a mindennapjaiban. Úgyhogy amikor megpróbáltatunk, bármennyire nem ez az első gondolatunk, de hálát kell, hogy adjunk, hogy Isten minket is kiválasztott valamire, mert ez ezt üzeni nekünk. Mi is választott eszközei lehetünk az Istennek, és megpróbál, hogy alkalmassá tegyen, és hogy alkalmas eszközként az ő küldetésébe részesedhessünk, mint ahogyan magát az Úr Jézus Krisztust is kipróbálta és megpróbálta, pedig közöttük egy nagyon mély kötelék volt. Mégis az Úr Jézus maga is azt fogja mondani, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akárkit nem lehet küldeni. Annak választott eszköznek kell lenni, akiben az Isten ki tudja munkálni az álhatatosságot, ki tudja munkálni benne az örömöt, az ő békességét, és a legcsodálatosabb dolgot, amely minden páli levélben szinte előfordul, az élő reménységet. Pál a római levélben ad annak hangot, hogy a reménység pedig meg nem szégyenít. És ez egy olyan csodálatos üzenet ezen az estén, kedves testvérek, mert oly sok mindenben meg lehet szégyenülni. Talán a felnőtt ember ettől tart a legjobban, bármihez hozzákezdünk, bármit felvállalunk, bármibe benne vagyunk, a nevünket adjuk hozzá, csak nehogy megszégyenüljek, nehogy rosszul süljön el, mert hát azt nehezen viseljük el, amikor megszégyenül az ember. Pált megtanította az Úr Jézus arra, hogy csak az emberi dolgokban lehet megszégyenülni, amikor emberi erőből, emberi ígéretekre építve, és csak emberekre való tekintettel végzünk vagy vállalunk fel valamit. Ahol csak ember van a dologban, ott benne van a megszégyenülésnek, az elbukásnak a nagy aránya. De ahol az ember megtanul Krisztusban reménykedni, mint ahogy a Pál apostolnak a Timóteushoz írott levelében írja, hogy Jézus Krisztustól adatik a kegyelem, amelyet Timóteusnak kíván, attól a Krisztustól, aki a mi nagy reménységünk. Tehát nagyon fontos a reménység az életünkbe, de nem mindegy, hogy kiből merítjük és ki táplálja a mi reménységeinket. Mert a reménység az a jövendőre szól. És ami mai magyar társadalmunknak éppen az a legnagyobb rákfenéje, hogy nincs jövendője, és már-már el kell, hogy higgyük azt, hogy ezek szerint, ha nincs jövendő, akkor nincs reménység. Mert jövendő ott van, ahol remélni tudunk, hogy mi fog történni holnap, egy hét múlva, egy év múlva, és hogyha a reménységet kioltják az emberek szívében, nincs már mit remélni, akkor az emberi lélek összeomlik, mert reménység nélkül életképtelen az ember. Nagyon sokan foglalkoztak már azzal, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az ember egészségesen tudjon működni. Az egészséges ember, ami magyar nyelvünkön való azt is jelenti, hogy problémamentes ember. Úgy is szoktuk megfogalmazni, hogy nincsenek egészségügyi problémái. Épp egészséges, teljes. És amikor a WHO világszervezete úgy megfogalmazta, definiálta, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy ember egészséges legyen, akkor a világ rádöbbent arra, akik a tudományokat követik, hogy nem elég az egészséges test, és az egészséges testben az épp lélek, az épp gondolat, hanem az egészséges emberhez kell megfelelő lakhatás, kell megfelelő szociális háló, kell megfelelő munka, amely nemesíti formája, és sorolhatnánk tovább, mennyi minden kell ahhoz, aminek az összefüggésében az ember egészséges tud maradni, vagyis rugalmas, reménnyel teli, rugalmas, alkalmazkodó képes. Az ember valahol éppen ott veszíti el az egészségét, testi módon is, amikor már a szervezet nem képes alkalmazkodni. És létrejön a cukorbetegség, létrejön a gyomorfeké, létrejön a magas vérnyomás, létrejön számtalan megbetegedés, mert már nem képes áthajolni, nem képes áthidalni ezeket a problémákat, ezek fölött a gondok fölött nem képes úrrá lenni a szervezet, ekkor lépnek be életünkben a testi problémák, amikor pedig az idegrendszerünk nem képes a feszültségeket áthidalni, akkor pedig jönnek a különböző idegrendszeri és pszichiátriai kórképek, amikor már nem vagyok képes rugalmasan alkalmazkodni a környezetemhez és a körülményeimhez. Milyen nagy dolog, amikor egy ember egészséges lehet. Nem is szoktuk ezt igazán értékelni addig, amíg azok vagyunk. Minél több pontját elvesztjük testünk, lelkünk, gondolatunk épségének, annál jobban kétségbe esünk, és megragadnánk már mindent, csak hogy visszafordíthatnánk ezt a folyamatot, hogy újból épp legyek. Az az örömhírünk, hogy azért lehet, ami reménységünk Jézus Krisztus, mert ő az, aki képes bennünket éppé tenni, és ez egy nagy lehetőség, egy óriási ajándék az isteni kegyelemnek. Éppen ezért akarja Timóteust is elvezetni Pál, ahhoz a Krisztushoz, aki minden embernek élő reménysége. Tudjuk, hogy a Timóteushoz írt levélben Pál apostol gyönyörűen beszél erről az ifjú szolgáról, és itt a Filippi levélben is azt halljuk róla, ami egyszerűen irigylésre méltó, amikor azt mondja, hogy nincs mellettem Timóteushoz hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Pálnak, akinek élő reménysége a Krisztus, Krisztus megajándékozza őt egy szolgatással, aki társa reményében, Jézus Krisztusban. Az épp emberhez, az épp gyülekezethez az is szükséges, kedves testvérek, hogy a szolgálatban legyenek társaink, akikkel közös a reménységünk, közös a tervünk, közös a szerelmünk Krisztus iránt, közösek a mozgató rugóink, közösek az érdekeink lelkileg, mert közös vágy vezérel bennünket ahhoz az Úr Jézus Krisztushoz, aki mindnyájunknak olyan reménysége tud lenni, akiben soha nem fogunk megszégyenülni. Ez az ige egyébként annak idején, a teológiai éveim során az egyik vizsgai időszakban óriási erőt adott, mert Vladár professzor úr az egyik szemeszterben úgy gondolta a vizsgai időszak kitűzése után, ami hát nem éppen sportszerű, hogy megfordítja a kötelező olvasmányok, illetve a vizsgának kiadott tételeknek a fajsúlyát. És hogy mi, akik otthon készültünk fel a vizsgára, bementünk a vizsga nap előtti este, és akkor szembesültünk vele, hogy meg lett cserélve az egész tételsor, és mi erről nem sokat tudtunk. Hát az egész éjszakám arra ment rá, hogy megpróbáltam összevetni a két tételsort, és becsülettel több mint egy hétig készültem erre a nagyon nehéz vizsgára, úgy éreztem, hogy fel fogok sülni, mert ilyen nincs, hogy ennyit tanulok reggeltől estig, odaszánom magam, és akkor felborul minden, és az embernek a lelkét átjárta az a szorongás, hogy most én meg fogok szégyenülni, és én ezt nem akarom. Én mindent megtettem azért, hogy ez ne így legyen, és mégsem úgy alakul. És az volt az ige, hát olyan huncut voltam, hogy elolvastam, mi lesz következő nap az ige, mikor vizsgázni kell menni, és az volt, hogy a reménység pedig meg nem szégyenít. És én itt az angyal egészen hajnalig tanultam azokat a tételeket, csak megfelelő felépítését kellett újra gondolni, amelyek hiányoztak. És a legjobban a passió érintette meg a szívemet, és amikor másnap reggel bementem vizsgázni, és leültem a professzor úrral szembe, azt mondta, hogy Ilona, én magának a passiót szánom. Mondja el, hogy mit tud róla. Hát kimerítettem a rendelkezésemre álló időt, és én olyan boldog voltam, mert az Úr mindenről tudott. Tudott! És nem engedte, hogy megszégyenüljek, mert a reménység, amit ő belé vetünk, és ha minden megteszek azért, hogy engedjek neki, odaadom az elmémet, a gondolatomat, a szorgalmamat, innen is hirdetem a kedves testvéreknek, hogy akkor a reménység nem szégyenít meg bennünket. Ugyanez a reménység volt ott a pogány asszonyban is, aki a leány gyermekéért ment az Úr Jézushoz. Nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus elég kemény szavakkal próbálta őt úgy leépíteni, félre sodorni, hogy nem lehet pogányok elé csak úgy oda górni azt, amit Isten a gyermekeknek szánt. És a pogányasszony kitartott, mert remélte, mert tudta, hogy kicsoda az Úr Jézus, hogy nem hiába, nem akár kibeveti a bizodalmát. És úgy mondta, hogy Uram, jól tudjuk, hogy az asztalról az ebeknek is leesik a morzsa. Én megelégszem azzal a hitbeli morzsával, amit Uram, te nekem úgy odagorsz, odahintesz, mert tudom, hogy az elég lesz ahhoz, hogy az én leányom meggyógyuljon. És a reménység nem szégyenítette meg. Csodálatos dolog. De hallhatunk a kapernaumi századosról is, aki jól tudjuk, hogy ott volt a szívében az eltökélt gondolat, hogy nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj. De annyira remélt Krisztusban, annyira hitt benne, annyira tudta, hogy kiben bízik, hogy milyen hatalommal rendelkezik Jézus. Még az Úr Jézust is lenyűgözi, és azt mondja, hogy ekkora hittel még nem találkoztam, mert elmondja, hogy tudom, hogy hatalom alatt álló ember vagy, mert én is az vagyok, mint katona. És hogyha parancsot adok az egyik beosztottamnak, és azt mondom, menj el és tedd meg, az meg fogja tenni. Ennek a századosnak egy kétely nem volt a szívébe Jézus iránt. Tudta, kiben hisz, tudja, kihez intézte a szavait. És tudjuk, hogy még abban az órában a szolga meggyógyult, elég volt egy szó, mert annyira remélt, annyira mindent Jézusra épített. Nagy figyelmeztetése ez ezen az estén minnyájunk számára. Vajon miben reménykedünk? A csodában? A lottó ötösben? Miben reménykedünk abban, hogy megváltozik a társunk? Megváltozik a családunk, megváltozik a mi magyar népünk. Mit akarunk megváltoztatni, miben reménykedünk? Jézus Krisztusban kell remélni, aki képes mindent újjáteremteni. Belévetjük-e a bizodalmunkat? Tudjuk-e, hogy amikor bízunk Krisztusban, kiben bízunk? Kit hívunk segítségül? Nagyon sokszor az a baj, kedves testvérek, hogy olyan általánosságba beszélünk Krisztusról. Nagyon sokszor, amikor Isten tiszteleteken az ige hirdettetik szerte a világon, nagyon természetesnek veszük, hogy kicsoda Krisztus. De jó lenne, hogyha Isten az iránta való szerelmünket a szívünkbe fel tudná hevíteni, hogy újra tudnánk a Krisztus iránti szerelmünket egy kicsit hevesebb mérsékletben megélni, hogy ki is vagy te, Uram, nekem, oltalmazóm, gondviselőm, tudod minden szavamat jól, kibe bízhatnék, kibe remélhetnék, ha nem te benned. Nagyon jól tudjuk, hogy Jézus szívében is ott volt a reménység, hiszen amikor a samáriai falvakon keresztül akar felmenni Jeruzsálembe, valahol ott lehetett a szívében, remélte, hogy még ez az utolsó lehetőség, megszólíthatja a samaritánusokat, hiszen miért megy akkor rajtuk keresztül fel Jeruzsálembe? Mert remélte, hogy a tiszta, őszinte, leplezetlen szeretet le fogja rontani a határokat és a falakat. Csalódik Jézus, amikor emberekre néz, pedig ő jól tudta, mi van az ember szívében. Tanítványok felé ezt úgy tolmácsolta, hogy nem is tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Nem tudjátok, miről maradtatok le, mert nem tudtunk közösen hinni és remélni, hogy ez sikerülhet. Csak Jézus remélte, a tanítványok nem tudták remélni. És amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, nagyon sokféleképpen próbálták már értelmezni, hogy miért sír az Úr Jézus Jeruzsálem fölött, azért, mert az az emberi reménység, amely az ő meglátogatásához kapcsolódott, összeroppan. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és akik hozzád küldettek, össze akartalak gyűjteni titeket, mint tyúk a nyú a csibéit, és elhangzik a nagy ítélet, de ti nem akartátok. Nem volt bennük reménység. Hiányzott belőlük az élő reménység Isten iránt, hogy olyan megváltót küldött nekik, aki mindarra képes lesz, amit még el sem bírtak képzelni. Egy egészen másba reménykedtek, mint az emmausi tanítványok is. A farizeusok, beleértve még a tanítványok egy részét is, különösképpen Iskáriótes Júdás abba reménykedett, hogy az Úr Jézus majd földi király lesz, és a zsidó rabigától megszabadítja őket, vagy leginkább ugye a rómaitól, és attól a zsidó felsőbbségtől, amelyel együtt a rómaiak irányították és uralták a politikai és a gazdasági életet. És azt látjuk, hogy ez a reménység nem valósul meg. És Júdás elindul a lejtőn, mert ő emberben reménykedett, nem pedig az Isten egyszülött fiában. Fontos, hogy Jézusra úgy nézzünk, mint Isten egyszülött fiára, megváltóra, akinek adatott hatalom menjen és földön, aki azt mondja a jelenések könyvében, hogy ne félj, mert nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Tudunk-e úgy nézni rá, mint aki az élet ura? És hogy az imádsággal is kezdtem, az Istennel való találkozásból mindig teremtésnek, új teremtésnek kell születnie. És az Istennel való együtt létünk új teremtésének az első gyümölcse a reménység, hogy én reménységgel megyek haza, mert már nem egyedül megyek ki a templom ajtón, mert van megváltóm, van lelkitársam. Az emmausi tanítványok azt remélték, hogy majd Jézus elhozza Kánaánt az ő értelmezésük szerint, és megvolt a forgatókönyvük, hát mi azt hittük, hogy majd ő megváltja Izraelt. És amikor nem teljesedik be a reménységük, összeomlanak. Amikor Jézust halva látják, minden reménységük meghal, mert nem volt mögötte hit. Hiányzott a hit, a reménységet a hit táplálja. Megmarad a hit, a reménység, a szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet, mert Isten maga a szeretet. Ha ránézek, akkor gyúl a szívembe hit. A hit táplálja az élő reménységet. Ezek együtt járnak, egymást táplálják. Vajon ezen az estén mennyire tudok én remélni Istenbe, amikor rátekintek? Ő-e az én reménységem, megmentőm és szabadítóm? Vagy még mindig csak emberekig jutok el, vagy emberi gondolatokig, kigondolom, hogyan menekülhetnék meg egy-egy problémakörből, egy-egy szorult helyzetből? Isten azt mondja, hogy ne ezt tegyük, mert ez meg fog szégyeníteni minket, mert ez emberi. Tudjunk felnézni Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki élő reménységet szeretne adni nekünk, mégpedig azért, mert kitöltetett az Isten szent lelke a mi szíveinkbe, az ő szeretete, megváltó kegyelme által, éppen ezért ne legyünk reménytelenek, hanem legyünk gazdagok Krisztusban, aki a mi reménységünk. És amikor arról beszélünk, hogy egészséges ember, azt kell, hogy mondjuk, hogy reménységgel teljes ember. Elveszti a lelki egészségét az, aki nem tud bízni, nem tud remélni. Magyar népünk azért tartott ahol, mert nem tud Istenben bizakodni, hanem csak emberek emeli a szemét, a szívét és a pénztárcáját. Istenről azt halljuk, hogy ő a gazdag Isten. Azt halljuk, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Még mit mondjon Isten ahhoz, és mit tegyen, hogy ő legyen a mi reménységünk. Isten adjon nekünk hitet, szeretetet, reménységet, hármat, és adjon meg nekünk az Úr, hogy épp lehessen a lelkünk hitben és reménységben, a gondolatunk is, és amikor a testünk esetleg hiával van az egészségnek, akkor is tudjunk remélni Jézusban, mint testi-lelki-szellemi gyógyítónkban. Isten áldjon meg bennünket az élő reménység ajándékával. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy te nem reménykedtél, amikor az emberre néztél, mert tudtad, hogy az ember nem alkalmas eszköz arra, hogy remélj mi felőlünk bármit is, hanem magasztalunk azért, hogy eltervezted, eldöntötted, és véghez vitted a mi üdvözítésünket, hogy legyen a mi életünknek olyan mentő öve, olyan sziklája, olyan vára, ahová menekülhetünk, amibe belekapaszkodhatunk, Jézus Krisztus. Magasztalunk, Urunk, hogy ő válhat a mi emberi életünk reménységévé, akkor is, amikor betegágyon fekszünk, akkor is, amikor családi próbatételeken megyünk keresztül. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy Krisztus lehet a reménység a haldoklónak, épp úgy, mint a halálban átmenetelen lévő embernek. Ó, Urunk, te vagy az a végtelen kegyelmes Isten, az élet ura, aki telve van azzal az erővel, azzal a hatalommal, amelyre, ha rátekintünk, csak remélni tudjuk, hogy szereteted ki árad mireánk. Így könyörgünk, Urunk, most is, a mi gyülekezetünkért, adj, Urunk, szolgáló lelkeket, mint Timóteust Pálnak. Engedd meg, Urunk, hogy közös legyen a reménységünk, és ez a reménység arra bátorítson fel bennünket, hogy ne csupán a magunk dolgaival törődjünk, hanem a Krisztuséval is, mert az a reménység ügye, ami a gyülekezet ügye. Könyörgünk, édesatyánk, hogy adjál bátor szíveket Miskolcon is, és szerte a mi hazánkba, akik az emberi reménységeiket felmerik vállalni és váltani az Úr Jézusba vetett bizakodásukra és reménységeikre. Jöjj, mennyei édesatyánk, és változtasd meg a mi lelkünk tartalmát, hogy Krisztusra nézzünk és vele tudjunk győzedelmeskedni a hétköznapok túlerőivel szemben is. Urunk, tudjuk, hogy a testi, lelki, szellemi egészség is a te ajándékod, hiszen a te akaratod szerint lett az ember épp és egészségessé teremtve. Bocsásd meg, Urunk, hogy a bűn következményeként lehet ott az életünkbe a betegség és a halál. Tudjuk, Urunk, hogy te vagy a mi gyógyítónk. Így könyörgünk most is a gyászolókért, a megtört szívűekért. Így könyörgünk most is itt gyülekezetünkbe, presbiter asszony testvérünkért, akinek a szívében ott van a drága édesanyja, akit immár 6 éve engedett el az ő szíve közeléből, innen a minden élők útján. Könyörgünk, Urunk, hogy te így vigasztalulj a minnyájunk bánatos szívének, te adj erőt, Urunk, hogy a halál földjén járva is, tereját tudjunk feltekinteni, aki a mennyei Úr vagy, a te lelkednek erejéből. Így könyörgünk, Urunk, mindnyájunk személyes életéért is. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor szorongunk, amikor félünk, amikor aggodalmaskodunk, hogy mindezt le tudjuk tenni a te kezedbe, ahol felbátorodhatunk hitáltal. Így cselekedd, Urunk, hogy a hit, reménység és a szeretete három úrrá válhasson az életünkben, a gyülekezetünkben, a családjainkban, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.